Jó napot kívánok az Aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok, a vonal másik végén itt van Csizmazia Gábor, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Amerika Tanulmányok Kutatóintézetének megbízott vezetője. A beszélgetést a rádióban most felvételről hallják, és az infostart.hu oldalon is figyelemmel kísérhetik. Jó napot kívánok, örülök, hogy elfogadta a meghívást, és azt mondom, hogy örülök külön, hogy látom. Üdvözlöm. November 11-e van, és még nincs hivatalos végeredménye az amerikai elnökválasztásnak. A hivatalban lévő elnök azt mondja, hogy ő nyert még hozzá sokkal, és ezért pereket is indított. William Barr legfőbb ügyész pedig hétfőn bejelentette, hogy zöld jelzést adott a november 3-ai elnökválasztáson történt feltételezett szabálytalanságok ügyészi kivizsgálására. Ez egy hosszúnak tűnik, de milyen típusú csalásokat gyanítanak a republikánusok?
Tulajdonképpen nem is feltétlenül csalásról van szó, bár ilyenekről is lehet hallani, hanem konkrétan szabálytalanságokról vagy rendellenességekről. Tulajdonképpen itt az ördög a részletekben bújik meg, mert hogy olyan jellegű dolgokról beszélünk, mint például befogadhatnak-e tagállamok szavazatokat, vagy pontosabban a szavazat számláló bizottságok befogadhatnak-e szavazatokat például november 3-át követően, tehát a választásnapját követően, illetve ha befogadhatnak, nyilván ez levélszavazatra utal, ha befogadhatnak levélszavazatot, akkor pontosan meddig, és milyen feltételekkel. Tehát mondok egy konkrét példát, lehet rajta, vagy kell, hogy legyen rajta például bélyegző. Ez olyan apróságnak tűnik, csak azt érteni kell, hogy az amerikai postaszolgálat az kifejezetten együttműködő próbált lenni az állampolgárokkal. Vannak olyan államok, amelyekben a leveleket, pontosabban a szavazatokat úgy postázzák ki, a kitöltendő űrlapokat az állampolgároknak, hogy már eleve a válasz bélyeg, illetve hát az illeték bélyeg benne van, de vannak olyan államok, ahol ezt önköltségen kell megoldani. Na most a posta jelezte, hogy ha és amennyire valaki ezt nem tenné meg, nem probléma, ők ettől még kézbesíti. Tehát az nem fog előfordulni, hogy valakinek a szavazatát azért nem fogják eljuttatni A-ból B-pontba, mert nincs rajta elegendő bélyeg. A kérdés nem is ez, hanem tényleg a bélyegző kerül rá. A republikánusok körében felmerült az a vádpont egyes államokban, hogy elfogadtak olyan szavazatokat is bizottságoknál, szavazóbizottságoknál, vagy számláló bizottságoknál, amelyeken nem volt feltétlenül postai bélyegző. Ez azért gond, mert nem tudni akkor, hogy most akkor mikor is adták postára. Ugye itt ez a kardinális kérdés. Tehát ilyen jellegű gondok vannak. A kaotikus helyzetet, vagy kaotikus helyzetre emlékeztető állapotokat az okozza, hogy ugye szövetségi szinten ez nincs egységesen szabályozva, minden tagállam másképp másmilyen szabályokat hoz, és maga a szavazat számlálásnak, meg a választások a lebonyolítása az tagállami hatáskör.
Ha jól értem, akkor ez egy szabályértelmezési vita, ami most, ha úgy alakul, akkor megy bíróságra? Tehát ez még nem a konkrét csalási vád, ami egy tevőleges magatartást igényel?
Így van, ez még nem maga a csalási vád, tehát ez tulajdonképpen ez még a még reális forgatókönyvbe tartozó eshetőség, hogy tulajdonképpen jóhiszeműen, vagy rossz indulattal, vagy félreértésre, vagy bármilyen oknál fogva, de végül is egyes államokban nem biztos, hogy megfelelően alkalmazták az alkotmányi összhangban lévő iránymutatásokat. Ugye Pennsylvania esetében merült ez a legelején, mert Pennsylvaniában jelezték, hogy ők november 5-ig, ugye 3-án volt a szavazás, november 5-ig mindenképp fogadnak levél szavazatokat, és addig azokat nem számolják meg, amíg nem kezdték megszámolni a november 3-án leadott szavazatokat. Ugye ezért volt az, hogy Pennsylvaniára váltunk talán legtovább, hogy tényleg eredményt kapjunk. Úgyhogy gyakorlatilag ilyen különböző okok vannak emögött. Megjegyzem, kisebb jogi vitát, vagy tulajdonképpen Donald Trump abból a szempontból már most is nyert, hogy Pennsylvania esetében a legfelsőbb bíróság kimondta már néhány nappal ezelőtt, hogy a választások napját követően beérkező levélszavazatokat Pennsylvaniában el kell különíteni a többitől. Ez egy eléggé apró győzelem, főleg úgy, hogy egyébként ezt amúgy is megtették egyébként az illetékesek a legfelsőbb bíróság döntésétől függetlenül, de gyakorlatilag azt látni kell, hogy itt több államban indít pert ugye a Trump kampány, és a cél az nem csak az, hogy megfordítsa a választási eredményeket, hanem gyakorlatilag az is, hogy felépítse az álláspontját, mert lehet, hogy egy adott államban nem tud győzelmet érni jogilag, de ha megalapozottak az érvei, akkor, vagy az állítása, akkor más államban ez lendületet nyerhet. Mondom, ez a szolid forgatókönyv, a durvább vád az valóban a csalás vádja, hogy rossz indulattal, mondjuk adott esetben bizottságok, szavazatszálló bizottságok tagjai, vagy elméletek, megfigyelők, vagy mások szervezetten ezt szándékosan befolyásolták, vagy elfogadtak olyan szavazatokat, amelyeket nem lett volna szabad. Ez elég erős vád, itt ezek még bizonyításra várnak.
Szövetségi bíróságon legfölül dől majd el az összes ilyen per, vagy helyi bíróságok, állami bíróságok is hozhatnak utána már megmásíthatatlan döntést az adott kérdésre.
Várható, hogy ez a legfelsőbb bíróságon dől el, tehát odáig elviszik. Volt már ilyenre például a legfelsőbb bíróságig kellett ugye elvinni, kicsit más volt a történet, de 2000-ben ugye elemlékezünk legtöbben, vagy a régebb óta fiatalok emlékeznek rá, hogy Florida államban ugye 2000-ben volt egy ilyen vita, hogy most akkor hogyan számolják, vagy ne számolják újra a szavazatokat, azt is el kellett vinni a legfelsőbb bíróságig, és ha jól emlékszem, december 10-én vagy 12-én, tehát tényleg nem sokkal azelőtt, hogy az elektori kollégiumnak össze kellett ülnie, és tényleg véglegesíteni az eredményt, akkor született döntés a legfelsőbb bíróságon.
Általában ilyenkor az újraszámlálás a per kérelem tárgya, vagy ma megsemmisítés, vagy csak a Biden szavazatok megsemmisítése. Szóval mi a cél?
A cél az az, hogy elkülönítsék az érvényes szavazatokat az érvénytelenektől, tehát hogy megállapítsák azt, hogy mely szavazatokat lehetett egyáltalán megszámolni, és melyeket nem. A következő lépés, hogyha ebben van eredmény a Trump kampány számára, akkor az lesz, hogy na, hogyha tényleg vannak érvénytelen szavazatok, amiket megszámoltak, na akkor számolják ezeket újra. Ezzel is mondták azt, hogy Pennsylvániában a határidő november 3-át követően beérkezett szavazatokat már eleve el kellett különíteni, arra az esetre készülve, ha esetleg az a döntés születik, hogy eleve érvénytelenek lennének.
Elég egy érvénytelen szavazat megtalálása ahhoz, hogy aztán újra számlálást lehessen indítványozni, vagy kell az érvénytelen szavazatoknak valamilyen meghatározó aránya, ami azt valószínűsíti, hogy itt valami baj van, tehát megint meg kell csinálni.
Igen, a pontos számolata most nem lehetne mondani, hogy egész pontosan hány szavazatra van szükség. Nyilván egy-egy szavazat nem mérvadó. Egyébként Bill Barr, tehát a legfelügyész, tehát az igazságügyi miniszter, aki jelezte ezt néhány nappal ezelőtt, hogy igenis tessék ezeknek utána járni, azt jelezte, hogy csak is megalapozott, illetve tényleg nyomós okkal indított gyanúk, illetve hát vádaknak fognak utána járni. Minden apró dolognak nem. Tehát, hogy az, hogy egy-egy szavazat félrecsúszik, ez egyébként Georgiában republikánus illetékes is egyébként állami szinten jelezte, hogy biztosan vannak érvénytelen szavazatok, de nem biztos, hogy ebből rendszer szintű vagy szervezett csalás következik, egyszerűen csak hát emberi mulasztás vagy hiba kapcsán ez előfordulhat elvétve.
Köti-e az amerikai bírósági rendszert, akár a legfelsőbb bíróságot, valami határidő, ameddig biztosan be kell fejeznie minden eljárást, hogy a végén azért legyen egy elnöke az Egyesült Államoknak?
Tulajdonképpen nem köti határidő, de nyilván a politikai realitások azok mégis arra késztetik, hogy ezt még december 14-e előtt az elektori kollégium összeülés előtt ezt meghozza ezt a döntést, hogyha eljut odáig maga az ügyügy. Azonban, hogy több pert is indítottak, tehát körülbelül, ha jól számoltam, akkor körülbelül egy tucat államban, vagy tucat pert tervez indítani, vagy indította a Trump kampány.
Mi van a republikánusok forgatókönyvében? Mit kell megnyerniük ahhoz, hogy a mostani nem hivatalos eredmény forduljon? Minden államnak más-más elektorszáma van, de nem mindegy, hogy hol nyernek nyilván.
Így van, tehát ez egy gyakorlatilag kombinatorikai játék eddig is, hogy nem kell mindegyik állam, de mondjuk a legmeghatározóbbak kellenek. Ez gyakorlatilag, ha most le akarom egyszerűsíteni a dolgot, akkor lényegében ami a republikánusoknak vagy a Trump kampánynak kellene, az, hogy a választások utolsó, hát körülbelül amíg ugye ezt a sajtó követte, az utolsó 48 óráját fordítsák vissza, lényegében ez ezt jelenti. Tehát gyakorlatilag szükség lenne Pennsylvániára, illetve Georgia államra. Továbbá, hát mert Észak-Karolinára, de ott alapvetően vezetett is, tehát nem is ez a probléma. Ahogy tényleg meg kell fordítani, vissza kell alakítani, az tényleg Pennsylvániában, mely 20 elektori szavazattal rendelkezik, illetve nem rengeteg elektronikus szavazat, de mégiscsak sokat számítani, és ez folyamatban van a perektől függetlenül Arizona állam. Arizona államnak 11 elektronikus szavazata van, tehát ez gyakorlatilag ugye fel annyi, mint Pennsylvania esetében, de meghatározó lehet, ugyanis Arizonával az a helyzet, ez egy kicsit kakukktojás az összes többi közül, mert Arizonában a republikánusok problémája az, hogy nem az, hogy érvénytelen vagy érvényes szavazatokat számoltak vagy sem, hanem az, hogy egyáltalán megszámoltak-e minden szavazatot. A következő a helyzet Arizonával. Arizona az gyakorlatilag a 90-es évek között közepétől kezdve lényegében republikánus fellegvár az elnökválasztások tekintetében, és az idei választásokon elég korán, tehát még a választások napján késő este, amerikai idő szerint keleti parti idő szerint késő este már jelezték a megfigyelők, illetve a sajtó, hogy ez Biden nyerte az ottani megmérettetést. Na most ezzel kettő problémájuk volt a republikánusoknak, az egyik az az, hogy feltűnően korán bejelentették, a másik meg nyilván az, hogy akár igaz, akár nem, ez esetben megfordította ezt az államot, tehát hogy magyarul egy republikánus államot demokratává tett ugye Joe Biden. Na most azért érdekes ez, mert körülbelül egy két napon belül kiderült, hogy ezt idő előtt jelentette be egész konkrétan a Fox News, ami azért érdekes, mert a Fox News alapvetően republikánus közeli. A Fox News-on kívül még az AP News volt az, aki ezt megerősítette, de öt másik médium, nagy minőbről CNN vagy mások, ezt nem jelentették be ilyen korán. Össze is kaptak egyébként a republikánus szimpatizánsok egyet a Fox News-on. Voltak ilyen szürreális helyzetek, amikor a republikánus szimpatizánsok, illetve szavazók skandálták az utcán, hogy Fox News-ot mennyire ki nem állhatják. Ezt általában a CNN-ről szokták mondani, de ugye kivételesen a Fox-ról mondták. A Fox a mai napig egyébként, ha megnézzük a honlapját, a térképen soha nem változtatta meg ugye magát a besorolását az államnak. Jelen állás szerint, ha minden igaz, akkor körülbelül 15 ezer szavazatra szűkült a Trump hátránya, vagy Trump elnök lemaradása Joe Biden-nel szemben, és úgy, hogy közben körülbelül 60 ezer levélszavazatot kell megszámolni. Aminek a többsége valószínűleg demokrata lesz, de ez már matematikailag ad egy lehetőséget arra, hogy megfordítsa ezt az államot. Függetlenül mondom, mindenféle perektől.
Hogyha az ön által is megjelölt Fox News-t nézzük, akkor ott most Bidennek 290 elektora és majdnem 77 millió szavazata van. Szemben Trump 214 elektorával és majdnem 72 millió szavazatával. Ez innen nézve egyértelműnek látszik. Egész addig, amikor az ember el nem kezdi nézegetni az államokat, például Pennsylvániát, ami 20 elektort ad, 7 tized szavazattal vezet most Biden. Emily alig 50 ezer szavazat. Innen kezdve meg nagyon szorosnak látszik a verseny. Honnan kell nézni az amerikai elnökválasztást, hogy azt meg tudjuk állapítani, hogy ez egy nagy győzelem, kis győzelem, szoros verseny, vagy döntetlen?
Mondok még szorosabbat, egyébként Georgia államban 1%-on belüli különbség van egyébként a két jelölt között, és ez a gyakorlatban körülbelül 25-30 ezer szavazatot jelent Joe Biden javára. Tehát valóban elég szoros a helyzet, hogy ez az amerikai választási rendszernek a sajátossága, hogy ugye amikor az alapító atyák eldöntötték, hogy hogyan nézzen ki a választási rendszer, akkor lényegében azt mondták, hogy egyfelől nem jó, hogyha egy egyszerű többséggel döntenek a választásokon, tehát egyszerűen csak az úgynevezett popular vote. Ez a, hát tulajdonképpen a szimpla többség, vagy a választói többségre szokás fordítani, tehát nem egészséges, hogy csak ez alapján döntik el, ugyanis az egyes államokban eltérő lakosságú lélekszám van, és ez esetben a népesebb tagállamok leszavazzák a kevésbé népes tagállamokat, mondjuk a kisebb New York állam leszavazza mondjuk Nevada-t, és most mondjak egy példát.
Mert sivatagban nem nagyon lakik senki. Na, sivatagban nem nagyon lakik senki nyilvánvalóan.
Igen, de az sem egészséges, ha fordítva fogjuk föl, hogy akkor a nagy államok, tehát a nagy terület számítson többet, mint a lélekszám, mert akkor meg az lesz, hogy, és részben egyébként az érvényesül, tehát a legtöbb elektori szavazat a nagy államok területén van, mint például Texas, vagy mondjuk Kalifornia, de nyilván, hogyha ezt általánosságban kimerítjük, akkor ez sem igazságos, mert az is nonsens, hogy előző példánál maradva, a sivatagot az Nevada, az pusztán azért, mert nagyobb területű, mint mondjuk Massachusetts, és mondtam egy példát, hogy pusztán azért leszavazhassa. Ez gyakorlatilag a város-vidék dihotómiára vezethető vissza, hogy ne legyen az, hogy a városban mondjuk a nagyobb lélekszám leszavazza az egyébként gazdasági szempontból, meg a területi szempontból is pontos vidéket, és ugyanezt fordítva. Ezért kitalálták azt a fajta egyensúlyrendszert, hogy az egyes tagállamoknál rendszeresen tartanak népszámlálás, ez nagyjából 10-15 évente végzik, és az alapján eldöntik, hogy mely államnak hány elektori szavazata van egy úgynevezett elektori kollégiumban. Az elektori kollégium szavazatai számú úgy jönnek össze, hogy ahány szavazat van összesen a szenátusban, ez 100 darab, 100 szenátor van. Ahány szavazat van összesen a képviselőházban, ez 435, ezt a kettőt összeadják, Plusz még adnak mellé hármat, mert Washington DC, vagy Columbia között, ahol ugye maga a szövetségi állam fővárosa található, ő még kap három elektori szavazatot, úgyhogy egyébként nincs szenátora meg képviselője is a törvényhozásban. Így jön ki összesen ez gyakorlatilag 538-ra, és hogyha ezt megfelezzük, akkor ennek a számfékezete 270, vagy hogy teszi, 270 elektori szavazat kell, hogy meglegyen az egyszerű többség. Tehát van egy ilyen súlyozás gyakorlatilag, hogy egy számtani egyszerű többségre kell menni az elektori kollégiumban, de az többé-kevésbé tükrözze a lélekszámokat is. De mondom, a koncepció lényege az az, hogy nagy és kicsi államok, nagy lélekszámú, kicsi lélekszámú államok ne szavazzák le egymást, illetve legyen egyfajta kiegyensúlyozott rendszer a kettő között.
Ha a mostani elindított pereket nézzük, és azokat sikeresnek vesszük, akkor vissza tudja fordítani Trump a saját támogatottságát legalább 270-re, vagy a fölé? Tehát kiadja a matematika így?
Matematikailag kiadja, tehát tényleg, hogyha azt a választásoknak az utolsó mondjuk, tehát mondjuk november 5-e, 6-a magassági állapotot, hogy tényleg az utolsó államok beérkeztek, vagy utolsó előtti államok, mert valahol most is ugye számolnak, hogyha ezeket meg tudja fordítani, tehát Arizonában ugye 11 elektori szavazzal, Pennsylvániában 20, meg akkor még hozzájön Észak-Karolina, és még adott esetben ugye Georgia, elég sok itt a ha nyilván, tehát ezért is necces ez a történet, de ha ezeket meg tudja szerezni, akkor megszerezhető a 270 elektori szavazat, egyébként akkor is szoros lesz. Tehát ami a mostani választásnak mindenképp a tanulsága, bárhogy is alakuljanak a perek, az, hogy nagyon szoros maga az eredmény. Ugye ha az elektori szavazatokat nézzük, most pedig, tehát tegyük fel, hogy a mostani eredmény rögzül, akkor nem tűnik ez annyira szorosnak, mert ugyanis említette 290 az egyik oldalon, és alig több, mint 210 a másikon. Ez gyakorlatilag ugye közel 80 elektori szavazatnyi különbség. Ez eléggé soknak számít ránézésből. Viszont, ahogy ön is mondta, a lélekszám alapján 4-5 milliós különbség van Biden javára. Ez várható volt, ez általában így szokott alakulni. Egyébként republikánus elnök az elmúlt 20 évben nem nagyon szerzett több lélekszámi szavazatot, de megfordítom a statisztikát. Jelen pillanatban, valószínűleg főleg a levélszavazatoknak köszönhetően, olyan rekordméretű részvétel volt a választáson, hogy Joe Biden jelen pillanatban az Egyesült Államok eddigi történetében a legtöbb szavazatot kapott amerikai elnök, a második legtöbb, vagy hát politikus, a második legtöbb szavazatot kapott politikus pedig Donald Trump. És amikor azt mondja, hogy a második legtöbb, ebben benne van Obama is. Tehát több szavazatot kapott most Trump, mint mondjuk Obama 2008-ban vagy 2012-ben. Úgyhogy ebből a szempontból is látszik, hogy mennyire szoros maga a helyzet, és egyúttal mennyire megosztott az amerikai társadalom.
Még egy kérdés, tisztázó kérdés a levélszavazatokról. Ez mennyire bevett gyakorlat az amerikai választási rendszerben? Mennyire tudták begyakorolni az emberek? És miért volt más ez a mostani levélszavazatos rendszer? Nyilván a Covid-járvány benne van, de miért volt más, mint eddig volt?
Helyi szavazatok, illetve állami, tagállami szintű választások esetében ez egy bevett gyakorlat volt. A legjobb példa Oregon állam. Egyébként Oregon államban, ha jól emlékszem, 95 vagy 90-es évek közepe óta gyakorlatilag rendszeresen tartanak ilyet. Az, hogy ország, de lehetne egyébként történelme még messzebb menni. Tehát például távolmaradók, vagy az úgynevezett távolba való szavazás esetében, ezt főleg katonáknál alkalmazták, nagyobb lélekszámban egyébként ezt a polgárháború alatt vezették be 1860-as években lényegében. Tehát van rá történelmi precedens, csináltak már ilyet, megvalósítható, kivitelezhető, úgyhogy ilyen szempontból nem egy új dologról van szó. A méretek az, hogy tényleg gyakorlatilag több mint 80-90 millió szavazatot adtak le levélben, ez azért elég nagy. Tehát ebből a szempontból voltak aggályaik egyébként a republikánusoknak főleg, hogy ekkora méretek mellett elképzelhető, hogy postai szolgálatot ugye elárasztják ugye ezek a levelek. Ugye említettem, hogy a postaszolgálat próbált rugalmas lenni, tehát azt mondta, hogy ha nincs rajta bélyeg, nem gond, akkor is kézbesítjük. A lényeg, hogy időben érjen oda. Most a postaszolgálat erre alkalmas, de ugye az ember fölteszi a költői kérdést úgy általában annyi, hogy bármelyik állami postahivatat úgy nagyon kritizálná, hogy mennyire jellemző manapság már, hogy az ember a postára megy mondjuk levelet adni. Ugye meg lehetne tenni ezt a játékot mondjuk egy foglalkoztatóként, vagy egy munkahelyi vezetőként, hogy na hát akkor most nem tudom utalni a fizetésedet, beleegyezel abba, hogy odaadom most készpénzben, vagy politéban, vagy pedig elküldöm postán. úgyhogy időben feladom is a kúgyót napja. Mindenki azt fogja mondani, hogy hát akkor személyesen szeretném látni, mert az a biztos. Most nyilván ez, sarkítottam ezt ezzel a példával, de a lényeg, hogy voltak ilyen bizonytalanságok azért, mert ilyen méretekben, tehát ekkora számmal ezt még nem próbálták ki. Tulajdonképpen összességében jól vizsgázott a rendszer. Itt tényleg a kérdés az a részletekben, vagy az ördög a részletekben rejlik, hogy bélyegző nélküli, vagy ideje, hogy túl késő leadott szavazatokat elfogadtak-e és beszámoltak-e az egyes államokban.
Mi történik, hogyha Donald Trump utolsó töltényig tartó harca sikeres lesz? Akkor megy végig zökkenőmentesen a Trump kormányzat, miközben választási ellenfelének a világ legalább fele már gratulált, mint megválasztott elnöknek?
Hát igen, ez az érdekesség az egészben, hogy tulajdonképpen most egy olyan helyzetnek vagyunk szemtanúi, hogy a Joe Biden technikailag, tehát jogilag is hivatalosan tulajdonképpen nem megválasztott elnök. Akkor mondhatjuk őt megválasztott elnöknek, az egy, hogy január 20-án valakit hivatalba kell léptetni, de hogy akkor, de az biztos, hogy Donald Trumpnak a megbízatása lejár. Tehát ez biztos, ez alkotmányban rögzítve van, január 20-a. Akkor mondhatjuk Donald Trumpot megválasztott elnöknek, hogyha az elektori kollégium összejött, és ezt a mostani eredményt, vagy bármilyen eredményt, amit Bidennek kedvez, az gyakorlatilag szentesíti és rögzíti, hogy na akkor ez a végeredmény. Jelen pillanatban most csak egy ilyen szürke zónában vagyunk, hogy úgy néz ki, hogy ő nyert, valószínű egyébként, hogy ő nyert, tehát hogy tényleg elég sok itt a ha a Trump kampány előtt, de jelen állás szerint hivatalosan Joe Biden nincs megválasztva, viszont a médiában érződik ez a fajta narratíva, hogy már eleve president-elect, tehát megválasztott elnökként nevesítik, még a Fox News is, tehát még a jobboldali orgánumok is így kezelik, és most ezért van egy ilyen faramúci helyzet, ugye említette a külföld, tehát más országoknak ugye az elismeréseit. Érdekes helyzet ez egyébként, mert ugye pont a Fox News lehozta, de mások is méltatva, a hazai sajtóban is megjelent, hogy Joe Biden már egyeztet más államok vezetőivel. Na most ez azért érdekes, mert nincs ez semmi gond egyébként. Mit mondom, főleg akarnak fényben, ha mondjuk tényleg ez lesz a végeredmény. Azért érdekes a történet, mert ha visszaemléksz, hogy megint régebb óta fiatalok emlékeznek, hogy 4 évvel ezelőtt, 2016. decemberében Michael Flynn tábornokot, Donald Trump leendő nemzeti biztonsági főtanácsadóját ezért nagyon keményen elővették, hogy ő, bár megnyerték a választást Trumpék, még nem lépett hivatalba Trump, és amíg az elektori kollégium sem döntött előle, de nem volt ennyi kérdőjel a választások körül. Michael Flynn viszont, akiről tudták, hogy nemzeti biztonsági főtanácsadó lesz, akihez ráadásul még szenátusi jóváhagyás sem kell. Tehát akárki lehet nemzeti biztonsági főtanácsadó, akit az elnök kijelöl, Michael Flynn leült az orosz nagykövettel beszélgetni. És gyakorlatilag ez egy az egyben derékba tölte a karrierjét, mert azt mondták erre a sajtóban, hogy hát van egyébként régebb óta, tehát több évtized érvényben lévő úgynevezett Logan törvény. A Logan törvény pedig dióhéjban arról szól, hogy minden, hogy tilos amerikai magánszemélynek, állampolgárnak a szövetségi kormányzat nevében tárgyalni külföldi erőkkel, vagy külföldi hatalmakkal. Na most akkor is mondták ezt, hogy ez egy anakronisztikus, érvényben lévő, de anakronisztikus törvény. Ezzel együtt emiatt gyakorlatilag Michael Flynn-t elővették, még azt is kilátásba helyezték, hogy konkrétan börtönbe zárják. Tehát gyakorlatilag elég durván kettétört a karrierje emiatt. Most meg azt látjuk, hogy hasonló történet van több állammal, de ezt meg méltatjuk. Szóval itt is megint gyakorlatilag a médián látjuk, hogy itt előágyaz, vagy előkészíti a telepet, hogy ezt mindenki fogadja el ezt az eredményt, hogy Joe Biden lett az elnök. De hasonló példát mondok, ugye eléggé rafkós az, ami, és akkor finoman fogalmaztam, tehát eléggé sok kérdést felvet az politikai szempontból, hogy Donald Trump megkérdőjelezi a választásnak az eredményét. Jogi szempontból megteheti, tehát minden, amit most látunk, kaotikus, de jogszabályi kereteken belül van, tehát minden szabályos most még. Politikai szempontból nyilván kérdéses, hogy Donald Trump milyen alapon kérdőjelezi meg a választási eredményt, és ugye megrengeti legalább a saját szavazóinak a bizalmát az amerikai politikai rendszerben. Nyilván ezért kritizálják is az ellenzékét a vele szemben lévő sajtóban. A probléma az az, hogy az a helyzet, hogy ezt mások is csinálják. Tehát Hillary Clinton 4 éve, vagy hol nyíltan, hol csak utalva, de ugyanúgy azt mondta, hogy hát őtőle elcsalták a választást. Úgyhogy ebből a szempontból nem egy példátlan dolog, csak valamiről hall az amerikai, vagy hát nemzetközi közvélemény, valamiről meg nem.
Onnan nem lehet nézni, hogy Donald Trump, hogy az utolsó lehetőségig harcol ezzel, lényegében a saját, meg a pártja pozícióját tartja szinten, erősíti. Ahhoz képest, mintha az első televíziós hírekre azt mondta volna, hogy rendben, ezt elvesztettük, elmegyünk.
Van egy ilyen narratíva a republikánus körökben, tehát hogy nem hiába egyébként demokrata körökben hivatkoznak George W. Bush korábbi elnökre, Mitt Romney 2012-es republikánus ugye elnök jelöltre, hogy mind a ketten nem csak gratuláltak Joe Bidennek, hanem konkrétan kijelentették, hogy a választás fair és igazságos volt. Lehet, hogy tényleg így van, mondom, tehát igazából itt tisztázni kell most ezeket a vitás kérdéseket, amiket ugye a Trump kampány elindított. Viszont ugye a republikánusok meg pont azt mondják, hogy na álljon meg a menet, amíg nem tisztáztuk ezeket a kérdéseket, addig nem fogok csak úgy minden kérdés nélkül fejet hajtani. Ugye ne felejtjük el, hogy amikor felmerült 2016-ban Donald Trump-al szemben, hogy hát ha összejátszott az oroszokkal, hát abból egy alsó hangon kettő, hosszabb távon legalább 3-4 éves elég komoly agónia következett. Tehát 2 éven át az impeachment eljárást erre hivatkozva készítették elő, hogy összejátszott az oroszokkal, és végül nem lett eredmény. Tehát 2 évig nem engedték el ezt a demokraták. A közelmében meg voltak is ilyen kezdeményezések, hogy ugye hashtag not my president, hogy nem az én elnököm. Tehát voltak ilyen jellemzők, lehetne más példát is említeni egyébként állami szinten is, mondjuk Georgia államban, amikor voltak a félidős választások ugye 18 novemberében, akkor például Stacey Abrams a demokrata jelölt elvesztette körülbelül 50 ezer szavazattal a választást. A demokrata elnökjelölő konvenció idén júliusban csinált egy olyan kerekasztalt a Joe Biden jelölésekor, amely kifejezetten ugye a kormányzókat foglalta fel. Minden gond nélkül adtak egy helyet Stacey Abramsnek, aki 50 ezer szavazattal elvesztette a választást. Miért? Mert nem fogadták el az eredményt. Tulajdonképpen hallgatólagosan azt mondták, annélkül, hogy bármilyen pert indítottak volna, hogy az egy érvénytelen szavazás volt. Tehát a közhangulatot nem csak Donald Trump rombolja, de nyilván ő építi ezt a narratívát, hogy nem fogom csak úgy elengedni, nem fogok csak úgy fejet hajtani a másik félnek. Meg egyszer mondom, ez eléggé kaotikus politikai szempontból, de jogi tekintetben joga van hozzá, és még egy gondolat, ez csak röviden. Ha úgy vesszük, akkor tulajdonképpen a demokratáknak is érdekük, hogy ezt lefolytassák ezeket az eljárásokat, mert ha tényleg nem tud fordítani a végeredményen, akkor viszont bebiztosítják a demokratákat, hogy na rendben, kivizsgáltuk, nem találtatok semmit, fogadjátok el végeredménynek ezt, amit most kaptunk.
Csizmazia Gábor, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Amerika Tanulmányok Kutatóintézetének megbízott vezetője az Inforádió Arénájának vendége. A beszélgetést a rádióban most felvételről hallják, és az infostart.hu oldalon is figyelemmel kísérhetik. Ugye a szenátus és a képviselőház egy részét is újra választják most. Azt miből lehet látni, hogy itt hogy áll a verseny ezen a két területen?
Ugye külön szavazásokat tartanak ott, részben ezért is bonyolult a levélszavazat leadása, mert ugye különböző borítékok, különböző jelölteknek a bejelölését takarta, ez csak egy technikai megjegyzés volt. Tulajdonképpen a szenátusi és a képviselőházi szavazások azok viszonylag egyszerűek. A következő a helyzet, a képviselőházban 2 évente tartanak választásokat, tehát hogy tetszik, most mindenki a törvényhozásban megmérettetett, ez idézőjelben hasonlít ugye a parlamenti választásokhoz, milyen nálunk. Ugye mondtam, 435 helyről van szó, ugye különböző kerületekben az egyes államok részéről. Ez is, megjegyzem, ez is tükrözi egyébként ezt a fajta lakosság, illetve lélekszám, illetve területi elosztást, amiről korábban beszéltünk, mert hogy a képviselőházba tényleg, hogy tetszik, lélekszám alapján súlyozzák a népszámlálások alapján az egyes körzeteknek, ugye, hogy a hány képviselője lehet magában, és 435 jön ki végül a képviselőházban, vagy alsóházban. A szenátusban viszont, a felsőházban viszont konstans mindig 100 ugye a jelöltek száma, és minden tagállamban 2 szenátor indulhat. Ez van, amikor republikánus mind a kettő, van, amikor demokrata mind a kettő, egyik, másik, ez változó, de tagállamonként függetlenül attól, hogy mennyien laknak a tagállamban, mekkora a tagállam területe, mindig 2. És ráadásul nem 2 évre szól a szenátoroknak a megbízása, hanem 6 évre, és nem egyszerre választják őket, hanem ugye van egy csúsztatás, tehát gyakorlatilag úgy van kitalálva a rendszer, hogy 6 évente, de lecserélhető a teljes törvényhozás, függetlenül attól, hogy ki van hivatalban elnök. Most jelen állás szerint, ugye most az történt, idén novemberben, hogy az összes képviselőházi jelöltnek ugye indulnia kellett újra, mert ugye 2 éves mandátum, legutóbb ugye félidős választások voltak 18 novemberében, tehát 435 képviselő mérettette meg magát, illetve 435 helyért mérettették meg magát magukat a képviselők, illetve a szenátusban, a 100 fő szenátusban több mint a harmadát 35 helyért folyt a verseny. Na most ez azért érdekes, mert a szenátusban és a képzőházban is nem volt annyira szoros, vagy annyira váratlan a kimenetel, mint ugye az elnökválasztások esetében. Lehetett sejteni, hogy nagyjából hogy alakulnak az eredmények, és ezek nagyjából be is jöttek. Tehát mindenki számított arra, hogy a képviselőházban, az alsóházban a demokraták megtartják a többségüket, ez meg is történt, és mindenki számított, vagy sokan számítottak arra, hogy a szenátusban pedig a republikánusok fogják megtartani a többségüket. Itt most egy kicsit rezeg a léc, de lényegében ez van körvonalazódóban. Tehát egy 51-49-es arány van republikánusok javára körvonalazódóban a szenátusban. Ez még zajlik, tehát számolják még a szavazatokat. Kettő államban, Georgiában és Alaszkában várunk három szenátorra. Jelen pillanatban 48-49 az arány a szenátorok javára. Mindjárt belemeltünk abba is, hogy ez miért jelentős, de tulajdonképpen ebből a szempontból papírformaszerű eredmény született, legalábbis a végeredmény. Tehát az, hogy ki van többségben az egy alsó, illetve a felsőházban. A részleteket, megint az ördög a részletekben bújik meg, a részleteket tekintve viszont nagyon furcsán, hogy most mondani fogok, de ez egy borzalmas választás volt a demokraták számára. Tehát ha hihettünk volna az előrejelzőknek, a közvéleménykutatóknak, meg a médiának, akkor tulajdonképpen a demokratáknak ez egy földcsuszamlásszerű úgynevezett kék hullámot előidéző győzelmet kellett volna előidézni, minimum az alsóházban, de akár még a szenátori helyekért folytatott küzdelemben is. Ehhez képest, mint mondtam, a republikánusok úgy néz ki, hogy megtartják szorosan, de a többségüket a szenátusban. A képviselőházban pedig ugyan nem szerezték meg a többséget, de nyertek helyeket. Tehát körülbelül, ha jól számoltam, eddig 5 vagy 6 helyet nyertek a republikánusok. Ebből pedig az következik, hogy ki is alakult egy vita a demokrata oldalon, hogy tulajdonképpen magukra a demokrata szakpolitikákra vagy politikai elképzelésekre a bizonytalan szavazók igazából nem fogékonyak, csak Donald Trumpot akarják eltávolítani, legalábbis sokuknál ez lehet észrevenni. Demokrata körökben most van is egy nagyobb vita, csak egy konkrét példát mondok röviden. Az egyik Virginia állami demokrata képviselőnő jelezte, hogy az a gond, hogy szerinte a probléma az volt a demokrata kampányban, hogy ugye ugye nagyon sokszínű koalíció állt Joe Biden mögé, és ez általában így szokott lenni a demokratáknál, de hogy különböző radikálisnak, vagy fősodortól eltérő radikálisnak nevezhető irányzatok is, vagy irányzatok képviselői is nagyon aktívak és nagyon hangosak voltak a kampányban. Lehet itt gondolni mondjuk adózás tekintetében radikális tervekkel készülő demokratákról, hogy őket szocialistáknak szokták nyolni, persze nem európai szemmel, hanem amerikai szemmel. Lehetne említeni itt még a különböző zöld, vagy környezetvédelmi programokból radikális vonalat képviselő politikusokra. Lehetne így gondolni mondjuk különböző feminista mozgalmakra, vagy éppen nemi egyenlőség, vagy transzneműek, vagy más hasonló, igazából a teljes összeamerikai társadalmat nem képviselő jelöltekre. Na most a probléma az, hogy ők a leghangosabbak ilyen tekintetben, és felmerült annak a gyanúja, és ezt fogalmazta meg ez a virginiai szenátor képviselőnő, hogy hát elképzelhető, hogy ez szavazatokat vagy szavazókat riasztott el. Na most erre az egyik legismertebb demokrata, a New Yorki állami demokrata képviselőnő Alexandria Ocasio-Cortez pedig azt válaszolta, hogy nem, szó sincs erről, nem az ideológia rettentette el szavazókat, vagy nem az ideológiai okokból nem nyertünk annyit, mint amennyit szerettünk volna, hanem egyszerűen csak azért, mert azok egyes képviselők, illetve képviselőnők elrontották helyi szinten a kampányt. A legnagyobb kulcskérdés az lesz a demokrata oldalon a következő két éven belül, hogy melyik oldal fog ebből győztesen kijönni ebből a vitából.
Az látszik már, hogy mit néztek be, vagy mit mértek el az előzetes kutatások, vagy még olyan közel van a választás vége, hogy még nincs is meg az eredmény, hogy még nem tudják.
De lehet sejteni a rejtőzködő szavazókat. A rejtőzködő szavazókat nem tudták bemérni, és nem is néz ki úgy, hogy a jövőben ezt tudják, ha csak nem változtatnak a módszerükön. A következő a helyzet, ha megnézzük ugye az előrejelzőket, illetve a közleménykutatókat, akkor találunk olyanokat még a választások előtt alig egy héttel, amelyek azt mondták, hogy országos szinten akár 9-10% pontos Biden vezetése is lehet számítani, de ez konkrétan lehozta, 7-8%-os vezetést hoztak le országos szinten, illetve egyes államok, például Michigan esetében 10%-os előnyt hoztak le Joe Bidennek. Hát ez messze nem volt 10%. Tehát egy bizonyos helyeken a hiba határon jóval kicsúsztak ugye ezek a közlemény kutatók, és ez valószínűleg azért volt, mert Ugyanazért, ami 2016-ban egyébként, mert a közelmény kutatásokat, amikor végezték akár telefonon, akár online, akkor ugye nyilván arra ment ki az összes közelmény kutatás, hogy kiderítsék, hogy anonim, de hogy a szavazók, akiket megkérdeznek, azok most republikánus vagy demokrata jelöltre szavaznak-e. És nagyon sok rejtőzködő szavazó van, szinte ejtőlegik Trump szavazó. Tehát az a helyzet, hogy olyan Donald Trumpnak részben a saját kommunikációjának a hibájából, de főleg azért, mert igen komoly média ellenszélben működik, tulajdonképpen bizonyos társadalmi csoportokban, ha úgy tetszik, nem sik, vagy nem divat Donald Trumpra szavazni. Ez részben, amiben sejthető az eddigi eredmények alapján, ahol tényleg ezek a szelejtőzködő szavazók megbújhatnak, és tényleg érdemi változást tudnak hozni a végeredményben, azok például a latinok, tehát a spanyol ajkúak. Floridában szinte biztos, hogy ez történt. Ugye említettem korábban, hogy 2000-ben Florida ugye milyen vitatott ilyen körülmények között számolta meg a szavazatokat, illetve alkotmánybírósági ugye el kellett vinni az esetét. Idén Florida igazából arról volt híres, hogy milyen flottul lementek a választások, tehát minden gond nélkül. Demokraták persze haragudtak rá, mert egyértelműen Trump nagyon hamar elvitte, de körülbelül Florida, ha emlékeim nem csalnak, akkor amerikai keleti parti idő szerint éjjel 1-2 órakor jelentették be, hogy Trump vitte Floridát, de úgy, hogy akkor már, ez magyar idő szerint ez hajnali, de hogy kora reggel, tehát ez ilyen 7-4-8 körül van, viszont már ekkor legalább 2-3 órája republikánus szimpatizánsok meg szavazók jelezték, hogy tulajdonképpen ez majd lezajlott, mert tehát jelentsétek már be, hogyha Arizonáról képesek voltatok ezt bejelenteni, akkor Floridáról miért nem. Tehát volt egy ilyen vita, ezt csak azért mondom, mert nagyon magabiztos volt a Trump győzelem, és valószínűleg azért, mert a latinó éve spanyolajkú szavazók egy jelentős része rászavazott. Most már vannak olyan felmérések is egyébként, hogy jóval nagyobb volt a támogatottsága Donald Trumpnak spanyolajkúak, illetve az afroamerikai férfiak körében, mint korábban. Ezekben a csoportokban a többség még mindig Bidenre és a demokratákra szavaz, de az egyértelműen kimutatható már egy-egy felmérésből, hogy 2016-hoz képest Donald Trump tudta növelni a szavazatok számát ezekben a körökben, ami megdöbbentő annak fényében, hogy közel 4 éven át azt lehetett hallani, hogy ő mennyire rasszista, vagy hogy a republikánusok mennyire rasszisták, hogy ez lehetett hallani a sajtóban. Ehhez képest mégis rászavaztak, és van még egy rejtőzködő szavazókörök, nehezebben kimutathatóak már, ők az egyetemet végzett fehérek. Tehát azok a fehér szavazók, vagy általában azok a kertvárosi, vagy éppen középosztálybeli szavazók, nem csak fehérek, de elsősorban fehérek, akiknek van egyetemi diplomája. Általában ők, ez a csoport, ez általában demokratákra szavaz, de valószínűleg itt is vannak rejtőzködő szavazók, egyszerű az oka, az imént említett mondat miatt, mivel általában a demokratákra szoktak szavazni, van egy ilyen hallgatólagos társadalmi elvárás velük szemben, hogy már pedig nekik őrájuk kell szavazni, és ezért nem merik elmondani a közvéleménykutatóknak sem telefonon, sem online, hogy ők tulajdonképpen Donald Trumpra szavaznak, mert bármilyen oknál fogva szimpatikusabb.
Olyan egy rejtőzködő Trump szavazó, aki megsimogatja a közvéleménykutató fejét, hogy persze, hát a sztereotípia szerint én Bidenre fogok szavazni, és amikor behúzzák a függönyt, akkor konzekvensen behúzza Trumpot?
Simán, igen. Így van, mert gyakorlatilag ugye a következő a helyzet, a demokrata van egy ilyen, volt egy ilyen vita, ettől függetlenül az amerikai közéletben egy elmélet, ami többek körében ugye elterjedt, majd elemzők körében is, hogy a demográfiai mutatók azok végül is predesztinálják az amerikai politikai rendszert. Következő a helyzet, hogy egyszerűen a spanyol ajkúak, illetve az afroamerikaiak, tehát általában a színesbőrűek körében, mivel jobbak a demográfiai mutató, tehát egyszerűen nagyobb a népszaporulat, plusz a bevándorlás lévén, legyen ez akár legális, akár illegálisnak induló és végül legalizált bevándorlás esetében nagyobb mértékben nőnek ezek a csoportok, akik ráadásul valamennyire azért identitásukat is megőrzik. Ez tulajdonképpen egy identitás politikai vonal mentén, ha őket meggyőzi az egyik politikai párt, ez általában a demokrata párt, akkor gyakorlatilag ő rá fognak szavazni, és előbb-utóbb többségbe fognak kerülni. Van egy ilyen elmélet, hogy állítólag Donald Trump, ugye most ez biztos az elmélet megbukik, de hogy Donald Trump volt az utolsó fehér amerikai férfi elnök az Egyesült Államoknak. Ugye ez megbukik, mert hogyha most Joe Biden-t választják meg, akkor tessék, itt van rögtön az ellenpélda. Ez a választás ez részben erről szólt, hogy egy adott társadalmi kisebbséget, és kifejezetten a latinók, tehát a spanyolajkúak fontosak e tekintetben, egy adott társadalmi kisebbséget lehet-e blokként, személytelen, általánosított blokként kezelni identitáspolitika mentén. A demokraták ebbe az irányba mennek, mondok egy konkrét példát, a Joe Biden még május magasságában mondta egy online interjúban egy afroamerikai szavazónak, amikor beszélgetett vele, hát a kampány részeként, hogy idézem, hogyha neked tényleg el kell gondolkodnod azon, hogy kire szavazol, republikánusokra vagy demokratákra, akkor te nem vagy fekete. Hogyha neked el kell ezen gondolkodnod. Ami hát egy eléggé, ez összeból ezt is lehetjük rasszizmusnak vagy előítéletnek egyrészt, de mondok egy másik példát, Joe Biden olyat is mondott a kampány alatt, hogy a spanyol ajkú közösség az egy sokszínű, értem ez alatt az, hogy divers, tehát hogy sokrétű közösség szemben az afroamerikaiakkal. Most ez megint ugye ezt a fajta gondolkodást utal, ami a demokrata oldalon látható az identitás politika. Utolsó gondolat, a republikánusok esetében, Trump esetében meg azt mondta, hogy individuumokat szólítok meg. Tehát azt nézem, hogy milyen konkrét, hogyan tudok megszólítani helyi közösségeket, nem úgy általában csoportokat, és ebből a szempontból kinyitotta a kaput a republikánus párt számára, hogy ezekben a körökben szavazókat szerezzen a jövőben.
Ha Donald Trump folytatja, akkor a kérdés nyilván nem kérdés, de ha nem folytatja az elnökséget, akkor milyen lehet a szerepe a republikánusoknál és az amerikai politikában?
Ez egy nagyon jó kérdés, ugyanis Donald Trump, ami a legjobb benne politikai szempontból, az egyúttal a legrosszabb is. Tehát tulajdonképpen egy nagyon jó koalíciót alakított ki a Trump adminisztráció már 2016-ban is. Részben ugye lehetne itt említeni az említett spanyol alkulatnak egy részét, de lehetne említeni főleg a középnyugati neoprotestáns evangelizáló keresztényeket például, vagy a felsőoktatási végzettség, vagy egyetemi végzettséggel nem rendelkező mondjuk gyáripari munkásokat, stb. Tehát, hogy kialakított egy nagyon kohézív koalíciót, ezt mutatták a népszerűségi adatai is. Tehát akármilyen botrány derült ki róla, 38-40%-nyi népszerűségi mutatónál soha nem csökkent lejjebb. Teljesen mindegy, mit csinált, teljesen mindegy, mit mondott, 40% stabilan támogatta, szinte mindvégig. Ez hullámzott, de alapvetően általában 40% volt. Na most, ami a legjobb benne, az egyúttal a legrosszabb is, egyszerűen megosztó figura. Ez a választás, ez tulajdonképpen az ő személyéről szólt. Mint mondtam, nagyon sokszínű a demokrata koalíció, egyetlen egy dolog tartotta össze, az, hogy Donald Trumpot el kell távolítani a Fehérházból. De ennyi. Az, hogy mi lesz majd holnap vagy holnap után, az sok esetben, vagy konkrét példák esetében ők maguk sem tudják, az az igazság. Az lesz Joe Bidennek az első nagy megmérettetés, hogy hogyan fogja összerakni magát ugye az adminisztrációt ennek fényében. Trumpra visszatérve a kérdésre válaszolva konkrétan még. Az lesz a nagy kérdés, hogy mihez kezd a republikánus párt Donald Trump után, most ez akár most lesz, akár 4 év múlva. Tehát tudja reprodukálni azt a fajta karaktert, amit Donald Trump volt. Vannak neki nagyon jó előnyei, például nagyon nehéz őt bedobozolni egy konkrét karakterben, mert már eleve egy úgynevezett household name, tehát minden háztartásban ismert celebvilágból érkező név volt Donald Trump, már függetlenül az amerikai 2016-os amerikai választásoktól. Tehát nagyon nehéz volt bizonyos mendemondákat vagy mítoszokat kialakítani róla, nem úgy, mint mondjuk Mitt Romney-ról például korábban, vagy George W. Bushról, illetve rendszeren kívülről érkezett. A kérdés az, hogy a republikánusok tudják-e őt reprodukálni, képesek-e úgy reprodukálni, hogy azért a hátrányát az ilyenfajta politizálásnak és stílusnak azért kiküszöbölik. Voltak rá példák egyébként pont Virginia államban az egyik kormányzó választáson nemrég, néhány hónappal ezelőtt, az egyik jelölt szerette volna imitálni Donald Trumpot, és egyszerűen nem működött. Főleg úgy, hogy mellette áll Donald Trump, és ezen két dudás nem fél meg egy csárdában, hiába volt a közös nevezőn, egyszerűen ez már sok volt az átlag amerikai választópolgárnak, tehát Donald Trumpból csak egy van. Kérdés, hogy ők tudják-e valamilyen szempontból őt majd, mondom, reprodukálni, de csak az előnyeit nézve. A másik kérdés, és ez tényleg ez a legnagyobb kérdőjel, ugye a Trump adminisztrációnak az egyik sajátossága az volt, tényleg rengeteg szavazatot bukott valószínűleg a kommunikációval. A COVID kezelésén is egyébként kommunikációs válság, nem tényleges válságkezelési probléma volt, kommunikációs problémák voltak itt. Mert egyszerűen az elnök néha össze-vissza kommunikált vett Twitterben, meggondolatlan kijelentéseket tett, ezt republikánusok is elismerik. Kérdés, mi lesz akkor, hogy akárkit is állít majd a republikánus párt jelöltnek mondjuk 2022-ben, illetve bocsánat, 2024-ben, akárkit is fog jelöltnek állítani. Kérdés az, hogy Donald Trump civilben mit fog majd twittelni, illetve hogyan fogják őt elhallgattatni, ha már egyszer szólásszabadság és alapvető ugye első alkotmánykiegészítés szabad jog ugye a szólásszabadság. Tehát ez egy nagyon nagy kérdés, hogy mit tudnak kezdeni a Trump örökséggel.
De Donald Trump nem lesz a republikánus párt vezetője, szellemi iránymutatója, hanem lesz elnök?
Nem valószínű, mert amit a republikánusok is elismernek, hogy Donald Trumpnak nincs igazából világnézete, erről a szakértők is vitatkoznak, főleg külpolitikában, az elmúlt 4 év külpolitikában elképesztően aktív volt. Nem jellemző egyébként, a külpolitika általában a második ciklusokban szokott nagyobb eredményeket produkálni, mert ugye nem kell attól rettegni az elnöknek, hogy hát, ha nem választják újra. Ehhez képest a Trump adminisztráció az első 4 évben borzasztóan aktív külpolitikát folytatott, elég csak a Közel-Keletre gondolni például. Na most ezt azért mondom, mert a külpolitika elemzők körében is igen komoly vita volt, hogy most akkor tulajdonképpen hogyan lehetne jellemezni a Trump adminisztráció világképét, jövőképét, hogyan viszonyul a szövetségesekhez, hogyan viszonyul a külvilághoz, általában az amerikai állam, az Egyesült Államok szerepéhez a világban, stb. És arra jutottak, a különböző koncepciók jöttek fel. Szerintem valamennyire következetes egyébként, én azok közé tartozom, akik valamennyire azért látnak, nem Trump személyében, de az adminisztrációban egy következetes világképet, de Trump személyében általában konszenzus van mindenhol, és az én is egyetértek, hogy ő személy szerint nem egy értelmiségi alkat. Tehát nem nincsen kiforrott világvéleménye, ő egy úgynevezett tranzakcionális szemléletet folytat, valamit valamiért, egy üzletember szemlélet gyakorlatilag, és ezt láttuk korábban is tőle, úgyhogy valószínűtlen, hogy ő ilyen szempontból egyfajta elvi vezér szerepre törne.
Hogyan fog kinézni a Biden csapat? Kamala Harris-t már látjuk. Ki lesz mondjuk, ki a második, a harmadik legfontosabb ember, a kabinet főnök?
A legfontosabb kérdés az az, hogy ugye a főbb miniszteri pozíciókra kiket fog majd jelölni, illetve kik lesznek a Nemzeti Biztonsági Tanácsának a tagjai. Na most felmerültek nevek. A helyzet a következő, körülbelül a külpolitikai és biztonságpolitikai vonalon körülbelül 2000-re tehető a legszélesebb körben azoknak a szakértőknek a köre, akik aktívan részt vettek a Biden kampánynak a kül- és biztonságpolitikai programjának, vagy legalábbis elképzeléseinek a körvonalazásában. Nyilván ez a legszélesebb kör, tehát ezt le kell szűkíteni körülbelül egy 20 emberre, akik tényleg ott vannak Biden közelében. Várhatóan ez volt Obama, illetve Clinton adminisztráció, nem meglepő módon volt Obama és Clinton adminisztrációbeli emberek lesznek. Konkrét nevek esetében felmerül például Susan Rice, aki külügyminiszteri posztra, aki például Obama elnöknek volt még az egyik nemzeti biztonsági főtanácsadója, de felmerült például, ugye már a fő kérdés az lesz igazán, ugye ez minket érdekel, tehát Amerikán kívül. Amerikán belül pedig ami érdekes lehet, az az, hogy például pénzügyminiszternek itt fog jelölni, vagy igazságügyminiszternek itt fog jelölni. Előbbire Elizabeth Warren neve merült fel, utóbbira pedig Amy Klobuchar, mind a ketten indultak az elnök jelöltségért még Joe Bidennel szemben. Itt megint az a kérdés, amire korábban utaltam, hogy annyira sokszínű koalíciót épített fel Biden, hogy most szépen a koalíciónak az egyes vágai benyújtják a cekket, és ugye kérni fogják, mint általában európai demokráciában is szokott lenni ugye a koalíciós kormányzásnál, a koalíciós partnerek, a kisebb pártok benyújtják a cekket, hogy na hát akkor ezt meg ezt a tárcát kérem. Állítólag Elizabeth Warren konkrétan nem az, hogy ő rá gondolt a pénzügyminiszternek, hanem konkrétan bejelentkezett, hogy lenne pénzügyminiszter, a Wall Street-on egy kicsit azért megcsuklottak azért a térdek, fogalmazunk úgy ennek hallatán, de hogy tényleg ez lesz a kulcskérdés, hogy kiket fog majd kijelölni ezekre a fő posztokra, ezt még egyelőre biztosan nem tudni, már dobálóznak a nevekkel, tehát a Elizabeth Warren, Susan Rice, illetve Amy Klobuchar neve merült fel konkrétan. Az egyetlen fix pont értelemszerűen Kamala Harris. Egy gondolat még csak ehhez, nagyon röviden, ugye említettük korábban a szenátust, hogy ott 51-49 arányú republikánus többség van körvonalazódóban. Ha ez nem lesz meg bármi oknál fogva, és itt Georgia államon múlik mindent, a Georgia államon 2 szenátor indul, az egyik biztos republikánus lesz, de ha esetleg mégse, másik pedig demokrata, úgy néz ki, de hogyha mégis mind a kettőt megszerzik a demokraták, akkor pont 50-50 arány alakul ki. Alkotmány alapján ilyenkor, akkor egyes kérdésekben pártpolitikai szimpátia mentén ugye kialakul egy 50-50-es leosztás, és nem tudnak tovább, nem tudnak dönteni a szenátusban, patthelyzet alakul ki, akkor az alkotmány alapján az alelnöknek kell ezt eldöntenie, ez Kamala Harris lesz. Kamala Harris nagyon megosztó figura. Tehát most sokan ugye dicsérik, méltatják azért, mert az első afroamerikai női alelnök, is vitatható egyébként milyen szempontból minősül elsőnek az, hogy ő afroamerikai, vagy legalábbis színesbőrű alelnök, mert volt már ilyenre is példa egyébként, hogyha azt tesszük még a 20. század elején. Mint a női alelnök nyilván az első, nyilván dicséretes meg örvendetes, de ettől függetlenül maga a programja meg az elképzelései az kifejezetten megosztóak, nem hiába nem mutatták őt elsősorban a demokrata kampány részéről. Egyetlen egy sajtótájékoztatót nem tartott, amióta ő alelnök jelölt volt, mert egyszerűen megosztó nézetei voltak, nem is indult ő is az elnök jelöltségért.
Korán
elbukott, így van. Tehát gyakorlatilag ez majd feszültséget tud generálni, ha tényleg egy 50-50 arány alakulnak ki. Most nem ez körvonalazódik, de ha mégis ez lenne a szenátusban, akkor ott kellemetlen lesz a dolog, mert teljesen alkotmányos, teljesen szabályos lesz az, hogy Kamala Harris közbelép, de nem tükrözi annyira az amerikai társadalmi viszonyokat az, hogy milyen súllyal vesz részt a döntések hozatalában.
Az egész kampányban a republikánusok súlyt helyeztek Joe Biden életkorára, és az ebből szerintük levezethető fittségére, akár még szellemi állapotára is. Spekulálnak az egészségi állapotával az Egyesült Államokban is? Akár így, akár úgy, például úgy, hogy előbb-utóbb Kamala Harris lesz az elnök?
Igen, spekulálnak ezzel kapcsolatban. Itt most lehetne nyilván a különböző közösségi oldalakon, illetve általában a közbeszédben terjengő hol viccesnek, hol kritikusnak szánt ugye megjegyzéseket említeni. Ugye vannak a legismertebb ez a kép, hogy mutatják az egyes elnököket, hogy hogyan kezdték az elnökségüket, hogy néztek ki, és hogyan megőszültek az elnökség végére, és akkor amikor Biden mutatják, akkor az elnökség végén pedig Kamala Harris kép van. De komolyan fordítva a szót, tényleg gondolkodnak, hogy a republikánus oldal nyilván sokkal jobban, de sokkal nagyobb hangsúlyt fektetett erre, mert hiszen Donald Trump sem fiatal, de jóval fiatalabb, mint Joe Biden. És ugye Joe Biden ugye 78 éves Joe Biden, és ebből a szempontból tényleg felmerül a kérdés annak fényből, hogy szokott bakizni szegény, illetve látszott is rajta a kampány során, hogy időnként elveszíti a gondolatmenetét, amit folytat. De volt még egy árulkodó jel. Körülbelül két héttel a választásokat megelőzően Nancy Pelosi, az alsóház demokrata elnöke, megemlítette, hogy a 25. alkotmány kiegészítést valahogyan módosítani kellene, vagy kiegészíteni kellene. A 25. alkotmány kiegészítés foglalkozik azzal, hogy mit kell kezdeni akkor, hogyha a hivatalban lévő elnök nem tudja ellátni a feladatát, általában egészségügyi okokból kifolyólag, tehát kómába kerül, vagy egyszerűen esetleg elmeháborodott lenne, vagy bármilyen oknál fogva egyszerűen nem tudja ellátni a feladatát. Na most az a helyzet, hogy nincsenek részletes szabályok erre vonatkozóan a 25. alkotmány kiegészítés alapján. Nagyjából néz neki a történet ellenállás szerint, hogyha az alelnök úgy gondolja, hogy az elnöke nem képes már ellátni rendesen a feladatát, akkor ezügyben levelet ír a képviselőháznak, illetve a szenátusnak. Ezt alá kell írnia az elnöknek is, ugye ez egy 22-es csapdája gyakorlatilag, hogy most bizonyos szempontból kell, bizonyos szempontból minek írná az elnök saját maga azt, hogy ő képtelen ellátni a feladatot, de ez szükséges, és ezt követően a szenátus ezt megállapítja, hogy tényleg akkor úgy gondolják, hogy alkalmatlan az elnök, hogy ellássa a feladatát. Ebben az esetben pedig az adminisztráció, tehát a végrehajtó ágon belül pedig döntenek arról, hogy akkor mégis hogyan lépjenek tovább, ki legyen helyette ez valószínűleg az alelnök, aki a helyébe lép. Na most ez vitatható, mert ez jól néz ki, csak részleteiben ez nincs leszabályozva. Nancy Pelosi belengedte még pár héttel a választások előtt, hogy lehet, hogy ezt a törvényhozáson belül kellene eldönteni. A törvényhozáson, nem az adminisztráción, a végrehajtó hatalmon belül, hanem a törvényhozáson, a képviselőházon belül döntsék el azt, hogy az elnök alkalmas-e mentálisan ellátni a feladatait, vagy sem. Na most ez nyilván egy nagyon nagy bemutatás a Donald Trump személyének, amit egyébként már megpedzegettek már 2017-ben is, hogy egyszerűen nem normális az illető. De ugyanakkor azért egy hát eléggé kellemetlen gesztus, vagy illetlen gesztus Joe Biden felé is, mert tulajdonképpen ezt tudom úgy olvasni, hogy nézd, támogatunk, és még választások előtt vagyunk, támogatunk, neked szurkolunk, bízunk benne, hogy te győzöl, de már készítjük el a procedúrát ahhoz, hogy na, akkor hogyan rendeljük meg a koszorút. Tehát körülbelül egy ilyenfajta hangulat van körvonalazódóban. Ez lesz az egyik kérdés tényleg, hogy Joe Biden el tudja látni a feladatát, tehát tényleg fit lesz-e magához ez a feladatokhoz. Nyilván támogatja benne a média, ez érződik, tehát nem igen bombázzák kérdésekkel, de ugyanakkor főleg a szenátusi erőviszonyok fényében és a saját koalíciója fényében nem lesz könnyű dolga. Még akkor sem, ha fiatalabb lenne.
Utolsó kérdés. Az egy régi amerikai hagyomány, hogy az elnök pénzügyi támogatói nagyköveti kinevezéseket kapnak. Soros Györgynek, az egyik legismertebb magyarnak. Lehet beleszólása abba, hogy ki lesz a nagykövet például nálunk?
A nagyköveteknek körülbelül az egyharmada nem karrierdiplomata, hanem valóban általában hát jó barát, vagy kifejezetten a választást elősegítő donor. Általában így szokott lenni. Kelet-Közép-Európában egyébként, most függetlenül attól, hogy most milyen érdekcsoportokról beszélünk, gyakorlatilag a rendszerváltásokat követően szinte mindenhol és szinte mindvégig politikai kinevezettek voltak a nagykövetek, pártállástól függetlenül. Most per pillanat éppen Szlovákiában van konkrétan egy karrierdiplomata nagykövet, de egyébként mindenhol politikai kinevezett volt. Úgyhogy ebből a szempontból az, hogy itt Magyarországon ki lesz majd az amerikai nagykövet, tehát hogy karrierdiplomata lesz vagy sem, szinte borítékolható, hogy nem lesz karrierdiplomata. A kérdés az az, hogy mikor lesz nagykövet. Ugye Magyarország ezt átélte Colin Bellt megelőzően, hogy nem igen volt egy darabig nagykövetünk, miért nem? Mert, és akkor visszautalnék megint a szenátusra, az elnök akárkit jelölhet nagykövetnek, de a szenátusban jóvá kell hagyni. És hát a szenátusban szoktak ám ilyen dolgok kiderülni időnként, jó, hát ezek extrém példák, de hogy az illető nagykövet pont a politikai kinevezett, mert semmilyen tapasztalata nincs, ilyen apróságokat nem tud az országról, hogy egy, hol a térképen, kettő, milyen nyelvet beszélnek. Na most ez nagyon extrém példa. Ez extrém példa, de előfordult ilyen konkrétan. Úgyhogy a szenátusban azért, főleg ha mondjuk komoly politikai, akár vitákra, akár feszült viszonyra lehet felkészülni, akkor ott azért a képviselő, vagy a szenátorok igen komoly hangsúly fektetnek arra, hogy kit küldjenek. Ezt egyébként Colin Bellnél is, egyébként a néhai John McCain panaszkodott is, hogy miért egy szappanoperának a producer női asszonyát küldik ugye Budapestre. Úgyhogy a kulcskérdés az az, hogy a szenátusban hogyan fogják jóvá hagyni Joe Biden, vagy éppen, hát hogyha úgy alakul, akkor Donald Trumpnak a jelöltjét. Tehát ebből a szempontból majdnem irreleváns az, hogy itt kelet-közép-európai szempontból, hogy milyen donorok vannak a háttérben, mert a tendencia azt mutatja, hogy valószínűleg politikai kinevezet lesz, nagy valószínűség szerint, de tényleg a kulcskérdés az az, hogy a szenátusban jóvá hagyják, vagy sem, és ott azért nagyobb szakmai szempont is tud érvényesülni.
Köszönöm szépen az elmúlt egy órában Csizmazia Gábor, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Amerika Tanulmányok Kutatóintézetének megbízott vezetője volt az Aréna vendége. A műsor elkészítésében Módos Márton főszerkesztő vett részt, a beszélgetést a rádióban felvételről hallották most, és az infostart.hu oldalon is figyelemmel kísérletik. Exterde Tibor vagyok, köszönöm a figyelmet!